A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Sali Noémi muzeológussal, irodalom és kultúrtörténésszel, és a karácsonyi ajándékozásnál, adakozásnál, adománygyűjtésnél tartottunk, és ha már ajándékozás, akkor beszéljünk talán egy kicsit a vásárokról, a karácsonyi vásárokról, és megint csak a német hatásnál vagyunk, mint meg annyi karácsonyi témánál, mert én úgy tudom, hogy a német városokban alakult ki egyáltalán a karácsonyi vásározás, vagy vásárok rendezésének a szokása is.
Igen, hát a régi Európában karácsonykor épeszű ember már nem tartott semmilyen vásárt, mert az akkori közlekedési viszonyok és az akkori éghajlati viszonyok, mert mi most nem szólhatunk egy szót se, de hát még 50 évvel ezelőtt is olyan telek voltak, hogy a falatta a másikat, na most ennél még sokkal hidegebb telek is voltak, amikor novemberben befagyott a Dunasz jó napot. Tehát, hogy így embertelen hideg tudott lenni, és ilyen időjárási viszonyok között, olyan útviszonyok között, szekérrel, mit tudom én, hát a vásározó nem volt bolond, hogy elinduljon, hát belepte őt a hó, megette a farkas. Szóval ez
meg
nem
kinek volt kedve kimenni a vásárhoz.
Hát senkinek nem kimenni vásározni, hát venni. Persze, hát nem, ez egy teljesen komolytalan elképzelés lett volna. Az, hogy Németország déli részén mondjuk lehettek olyan éghajlatú helyek, ahol nem volt ennyire vészes a helyzet, vagy én nem tudom, hogy csinálták, de minden esetre ez is egy viszonylag újabb keletű szokás, nálunk feltétlenül. Hát nálunk tulajdonképpen hát szerintem 21 néhány évnél régebbre nem megy vissza ez a szokás, hogy karácsonyi vásár van minden nagyobb téren, és akkor beállnak ezek a bódlisbóvék.
Tehát mivel a 20. század folyamán ez nem volt jellemző, akár a
A bécsi karácsonyi vásár az létezett korábban is, nem tudom őszintén szólva, hogy mióta, biztos, hogy régebb óta, mint Budapesten, mert az szokás volt az adventi vásárba, amikor már lehetett menni, az, amikor az emberek egy része oda átment. Én a magam részéről utálom a hideget, úgyhogy én nem szeretek bolyongani semmilyen vásárba, amikor fázom.
Még forralt borral a kézben sem.
Igen, mert akkor meg veszélyes, mert az ember, ha mindig iszik forralt bort, amikor fázik, akkor a végén táncolni, dalolni se szégyen. Tehát ez egy, szerintem ez ennek a karácsonyhoz fűződő eszelős vásárlási mániának egy ilyen kicsit elgicsesített csili-vili változata, mert hogy ezek a vásárok, ezek mindig olyan kis bájosak, olyan kis a bécsi is, olyan kis gemütlich. A dolog lényege továbbra is az, hogy a legfölöslegesebb hülyeségekre szedjenek ki az emberek zsebéből nagyon sok pénzt. És mivel nyilván helypénz van, meg nyilván az árus is ember, és én őszintén nagyon sajnálom ezeket a szegény embereket, akik ott állnak, nem tudnak hogy felöltözni, és a meleg csizmába ott toporognak, és húhognak a kezükbe a legnagyobb télbe, hogy eladják a portékáikat, miközben becstelen drága helypénzt fizettetnek velük azért, hogy egyáltalán ott legyenek, szóval én nagyon méltányolom az ő erőfeszítéseiket, de ez is hozzájárul ezeknek a portékáknak az indokolatlan drágaságához, miközben a legfölöslegesebb cuccokat kapni ezekben a vásárokban. Mert az, hogy kézműves, meg jaj, de kis helyes, meg szóval, hogy ilyen mérhetetlen mennyiségű gics van ezekben a vásárokban, amiket józan ember nyáron kiröhög. De attól, hogy a karácsonyi vásáron látja, viszont attól így elgyengül, és képes megvenni olyasmiket, amire...
Pedig néha ugyanazok a tárgyak, vagy ugyanazok a termékek köszönnek vissza a nyári kézműves
hát
vásárokon.
Minden, igen, hát az ilyen szappanyok, meg mindenféle ilyen magára kenhető cuccok például, igen, de hogy észveszhető mennyiségű gyertya. Hát az én ismeretségi körömben komolyan nem tudok embert, akinek az adventi koszorú gyertyáin kívül eszébe jutna hétköznap, akármikor csak úgy gyertyát gyújtani. Jó, biztos vannak ilyen lila lelkű romantikus lányok, akik a szerelmük vacsora asztalára gyújtanak.
Hát a karácsony előtti időszak, adventi időszak, meg a karácsony, még okay. A adventi koszorunk kívül is azért a lakásban is talán hát helyezünk el gyertyát és gyújtunk ebbe a karácsonyi időszakban.
Igen, de ahhoz képest, hogy mennyi karácsonyi gyertyát hát ajándékoznak igen. Az emberek egymásnak, és ebből mennyi az, amit jövőre csak arra kell mindig nagyon figyelni, hogy az ember ne ugyanannak adja tovább, mint akitől kapta. Tehát, hogy egy kicsomagolatlan karácsonyi gyertya az egy nagyon megbízható, tovább ajándékozható, de tök fölösleges dolog. Úgyhogy én nem vagyok ennek egyáltalán híve, és mindig olyan álmélkodva nézem embertársaimat, akik képesek ott bolyongani, a tömegbe lögdösödni, fagyoskodni, butaságokat vásárolni, és akkor a végén tényleg az ember csak így néz, hogy most ezt most élménynek nevezzük-e, ami történt.
És vajon az a fajta karácsonyi utcakép, karácsonyi díszkivilágítás, a karácsonyi díszbe öltöztetett kirakatok, amire mondjuk mai szemmel, meg mai fejjel is gondolunk, meg amiket nap mint nap látunk is ilyenkor karácsony előtt. Ez mikortól jelent meg egyáltalán Budapesten, vagy mikortól van ez jelen? Ez is azért az elmúlt évtizedek?
Hát nem, azért már a 20. század elején is karácsonyra például a játékboltok kirakatait, azokat nagyon felspécizik. De már egy közönségesebb, mondjuk textilüzletnek nem feltétlenül jutott eszébe, hogy akkor a cirkusz kapjon a karácsonyból, mint amekorát most.
Ez főleg a játékboltok
voltak. A játékboltok, igen, a játékbolt az nagyon, mert a gyerekek már ugye oda nyomták a noziukat ahhoz az üveghez novembertől, hogyha ott megjelentek az első karácsonyi dekorációk. Hát ez megint csak így az üzlet, a pénz beszél, mert nyilván ezek a figyelemfelhívó kirakatok, ezek arra szolgálnak, hogy a szülő ragadtassa el magát, hogy a gyerek könyörögje ki, és hát megint csak arról van szó, hogy veszünk dolgokat, ahelyett, hogy készítenénk dolgokat, vagy ahelyett, hogy egymásra fordítanánk azt az időt, amit a vásárlásra fordítunk egyébként.
És ezek a díszes kirakatok jellemzően korábban is, annak idején mondjuk a múlt században is a nagyobb bevásárló utcákban voltak, gondolok itt,
persze,
mondjuk elsősorban a Váci utcára,
persze.
A Rákóczi út, Körút,
Rákóczi út,
környéke.
Igen.
Tehát ez, ez nem
hát
nagyon változott.
A belvárosnak az elegáns üzletei nyilván azért megadták a módját, de az, ami most már úton útfélem van, hogy a szerencsétlen jobbsos érdemes városi fákat is körbetekerik mindenféle drótokkal, és akkor ott is feltétlenül csilingelni kell az angyaloknak egy külső kerület főterét is most már körbe kell feltétlenül tekerni izósorokkal, és szerintem ez a fáknak a megalázása, mert miért is, és akkor sokszor aztán úgy felejtődik, és ott marad, és akkor nem értem ennek a jóságát. Még odáig nem fajultunk nagyon, ahová mondjuk elfajul az Egyesült Államok, ahol akik a kertvárosokban a házakat is ugyanígy körbe tekerik mindenféle izókkal, és a kerti fák is fel vannak menyezetig díszítve.
Hát ez a divat egyre inkább jön hozzánk.
Hát igen, tehát, hogy elcsúfítjuk ilyen műanyagságokkal a kertünket, ahelyett, hogy békén hagynánk, és a madáretető lenne rajta a dísz. Én ilyenekben nagyon, nagyon konzervatív vagyok, és nagyon, nagyon méregzöld, de hát nyilván ezek olyan divatok, amik jönnek és mennek, azért most már szerencsére így ez a zöld érzület kezd egy kicsit már jobban elharapózni, és azért az, hogy nem feltétlenül szükséges mennyezetig érő fát minden áldott évben beáldozni arra, hogy most a lakásunkban két hétig ott zölddel megillatozik, sokszor még csak nem is illatozik, mert olyan fajta fenyő, ami nem hullik, az nem is nagyon illatos, de hogy ez az eszelős fenyőfa pusztítása, ami évről évre lezajlik, hogy ezt nem kéne ekkorát. Már sok embernél hallom, ezt látom a saját környezetemben is, hogy egy sokkal kisebb is elég lesz, és a gyerekek pont ugyanúgy örülnek egy 1 méter 30 centis fának, mint egy 3 méteresnek, csak sokkal kevesebb vele a macera, meg sokkal könnyebb tőle megszabadulni, mert ez is egy szempont, hogy a fenyő kivágott állapotában is sajnos egy elég környezetszennyező valami.
Visszatérve csak az üzletekre, ugye az imént szóba került, hogy a játékboltok voltak az elsők, amelyeket ilyen karácsonyi díszbe öltöztettek már a múlt században, és akkor hirtelen most így eszembe jutott, ami hát az is a múlt század már, igen, az én gyerekkoromból, hogy voltak ilyen játékbolti kirakatok, emlékszem, ugye valahol a Rákóczi úton is volt egy ilyen nagy játékbolt, ami határozottan emlékszem az ilyen karácsonyi díszbe öltöztetett kirakatára, de most eszembe jutott, hogy az egykor volt régi úttörő áruháznak is volt, talán lehet, hogy annak volt egy játékrészlete, de hogy a kirakatában emlékszem, hogy voltak ilyen maci zenekar és zenélő állatfigurák. Tehát azért ennek nagy hagyománya vagy múltja volt azért.
A nagy hagyomány, gyerekkorunk az azt jelenti, hogy 50 évvel ezelőtt már volt macizenekar, amúgy meg most már nincs. ami nagyon szomorú, mert én ragaszkodnék ahhoz a Maci zenekarhoz, mert az nagyon édes volt, igen.
Visszatérve még a régen volt karácsonyokra, hogyan is telt az ünnep például a háború utáni időszakban, mondjuk az 50-es évek elején, és azért is hozom ezt szóba, mert most éppen olvastam erről valahol, hogy karácsony másnapja, tehát december 26-a, az például munkanap volt az 50-es évek elején. Igen. Tehát mintha a vallási vetületétől megpróbálták volna úgymond megtisztíteni a karácsonyt, ami azért nem mehetett könnyen, mert hát azért a karácsonynak ez elég szerves velejárója.
Persze, hát ahogy a Mikulás helyett ugye télapó volt, és a karácsony helyett a fenyő ünnep volt, és az egészből a Jézuskát eléggé hatékonyan megpróbálták kiiktatni, és Gyermaróz mászkáltottan iskoláról iskolára, szóval nyilván való, hogy ennek volt egy nagyon fontos olyan hatása, hogy még inkább a családokba szorult vissza az ünnep maga. Én például határozottan kiválóan emlékszem rá, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor szóba nem jöhetett az a fajta vándorcirkusz, ami ma nagyon sok családot jellemez, hogy valahol van fagyújtás, akkor a gyerekek megkapják az ajándékokat, akkor felöltöztetjük őket sapkasál, beülünk az autóba, átvándorlunk egy következő másik nagymamához, vagy egy másik testvérékhez, vagy egy másik akárhova, és akkor ebbe telik a gyerek, hogy 2-3 helyen is, vagy akár 3-4 helyen is végig vonszolják őt 24-én Szent Karácsony estéjén, ahol mindenhol fel van zaklatva, mindenhol ajándékokat kap, mindenhol enni kap, mindenhol édességet tömb be, és akkor a végén hula fáradtan valójában rosszul érzi magát már, mire ez az egész valahogy véget ér, és akkor szerencsétlen kis klambó ágyba zuhan. És ez még a 9-10 évesekre is igaz, hogy megszenvedik ezeket a vonszolódásokat. Amikor mi gyerekek voltunk, akkor az ember szenteste otthon kusolt. Volt fagyújtás, volt karácsonyi vacsora, de a karácsonyi vacsora az még böjtös vacsora volt, hiszen 24-én éjfélig még böjt van. Úgyhogy nem volt 24-én este.
Hát ugye a hal az is egy klasszikusan tradicionális katolikus böjti étel.
Hát böjti kaja volt, és nem volt nagy zabálás. Tehát valami hal volt, meg bajonézes krumpli, és semmi extra. És akkor 25-én, akkor már volt karácsonyi ebéd, és akkor már vagy mentünk mi nagyon közeli rokonokhoz, apai nagymamáékhoz, vagy hozzánk jött valaki nagyon közeli rokon, és a 26-a ugyanígy, hát amikor már én gyerek voltam, akkor 26-a már megint ünnepnap volt, tehát volt kétnapos ünnepünk. De a rokonlátogatás ideje az 25-26. 24-én a családok otthon voltak, és igaz, hogy nem volt közlekedése, meg igaz, hogy egy csomó embernek nyilván nem volt autója se, úgyhogy az éjszakai közlekedéssel, ha volt egyáltalán, lehetett volna így vándlizni, de nem is jutott senkinek ez eszébe. És akkor a felnőttek lementek éjféli misére, és jól emlékszem, amikor először sikerült kisírnom ezt, hogy akkor én is fennmaradok, és hadd menjek le, és alig álltam a lábon, most majdnem meghaltam, de azért az a felnőtté váláshoz vezető úton egy fontos mérföldkő volt, amikor először lemehettem éjféli misére, azóta is egyébként én mindig lemegyek, mert nekem az valahogy így kell a lelki békémhez, hogy amúgy nem vagyok egy gyakor templomjáró, egyáltalán nem vagyok egy ilyen nyájba való személy, de azért valahogy így karácsonykor az éjféli misé az jól esik az ember lelkének. Na,
és lehetett akkor egyébként bátran menni mindig éjféli misére, mondjuk érdekes, akár a 60-as években?
Voltak olyan szomszédaink, akik valami egészen távoli templomba mentek. Nekik volt autójuk, és egy egész távoli templomba mentek.
A körzeti megbízott
mentek,
esetleg, vagy a házmester felismerje
őket. Ahol nem ismerte őket senki. Na most az, hogy a mi házmester nénink, Fuchs néni biztos, hogy nem jelentett volna föl senkit azért, hogy kifigyeli, hogy kinek kell kaput nyitni, amikor hazajönnek az éjféli miséről a szomszédok, és jöttek is haza együtt. Hát én egy ilyen nagyon hagyományos lelki világú tabáni bérházban lakom, ahol azért a szomszédok akkor is lementek, mindig lementek, most is lemegyünk. De hát valamiért ott az apának fontos volt, hogy ne tudják, hogy ők mennek, vagy ne figyelje ki őket senki.
Hát talán az jellemző volt abban az időszakban.
Hát, hogy mennyire volt jellemző, ez nyilván attól függött, hogy az illető milyen tisztséget viselt, milyen funkciója volt neki, mert egy közösséges, beosztott átlagembert nem azért olyan nagyon, ezért nem piszkáltak, igen, hogyha lement misére. De nyilván volt, aki mondjuk pártitkár volt, és azt nehéz lett volna már összeegyeztetni azzal, hogy ez mégiscsak a misére ő lemegy.
Az imént szóba kerültek már érintőlegesen a karácsonyi ételek, vagy a karácsonyi étkek, és most itt a karácsonyi vacsora kapcsán azért az jutott eszembe, hogy ahogy talán a vasárnapi ebédek is hosszú-hosszú évtizedeken keresztül család megtartó, vagy család összetartó erővel bírtak, vagy hát ne is fogalmazunk, múlt időben bírnak ezek napjainkban is. Szenteste vagy karácsony másnapján körülülni a családi asztalt, vagy ha nincs egy ilyen nagy családi asztal, akkor valahogy az étkezőpult köré oda telepedni, de mindenképpen együtt lenni, vagy akár együtt főzni. Ez is azért a karácsonynak egy fontos vetülete.
Hát nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Általában együtt enni jó.
Vagy együtt enni, együtt főzni.
Együtt, igen, lenni, együtt enni. Az együtt főzés, azt nem tudom, erről nagyon megoszlanak a női,
inkább az
női
együtt
vélemények. Mondjuk egy jól összeszokott házaspár, ahol a férfi is szívesen és jól főz, ott van értelme egy ilyenfajta együttműködésnek, de az biztos, hogy például egy anyós egy mennyével a konyhában azért az egy kockázat. Vannak persze. Ha az ember kérdez, hogy és ezt a mama hogy szokta, és akkor a mama elmeséli, hogy jó, hogy szokta, oké, de azért nekem nincsenek nagyon jó tapasztalataim az együtt főzésről.
Akkor maradjuk az együttevésnél, mert együtt, inkább a karácsonyi szenteste, vagy karácsony másnapján is ez az együttevés.
Az együttevés, annak fontos. Feltétlenül megvan a maga nagyszerű hangulata, és hát, hogyha nincsenek olyan beszédtárgyak, amik ezt el tudják mondani, akkor ez a mai napig is nagyon jól tud szerintem működni, és nagyon, nagyon fontos is, hogy legyen, és ahogy minden családban megvannak azok a nagyon hagyományos fogások, amik így kötelezőek. Ugye általában ugye a magyar konyhában is megvannak ezek a nagyon hagyományos fogások, mert van, kell, hogy legyen borleves, vagy kell, hogy legyen halászlé, kell, hogy legyen rántott hal, van, ahol mégiscsak kell, hogy legyen rántott hús is, tehát ja, szóval...
Én kiírtam, bocsánat, hogy közben kiírtam ugye ilyen gasztrotörténeti, irodalom történeti emlék, az Ínyes Mester szakácskönyve, magyar elektről 30-as évek végén jelent ez meg. Azóta aztán most egy új kiadásban ismét hozzáférhető.
Most tán készítek róla kiállítást.
Szintén a kereskedés vendégetőipari
múzeumban. Minden drága jó hallgató áprilisig jöhet nézni Magyar Elek az Ínyes Mester emlékezetet.
No, de ebbe a Ínyes Mester szakácskönyvébe több menüsort is kínál, elsősorban különleges ünnepekre. Most én direkt kiírtam a karácsonyi menüt. December 24-e, az borleves, halászlé, rántott hal, roston sült harcsaszeletek, majonézes, zeller és burgonya a köret, Wellington bélszín, madeira mártás, és mákos metélt, mert ugye a mák is nagyon fontos. Mákos metélt bobolyka, ami szintén egy mákos sütemény, azt hiszem a bobolyka.
Hogyne, igen.
December 25 nagy karácsony napján pedig hideg vad disznófej, töltött káposzta, gesztenyével töltött pulyka, diós mákos patkó. Hát nem akármilyen menüsor, de azért visszaköszönnek tényleg napjainkban is ezek a 1939-ben rögzített menüsorok.
Ez meglep, hogy ő 24-én már a Wellington bélszint az asztalra teszi. Azért azt szerintem korai még aznap, de hát igen, hát könnyen lehet persze egy nagy polgári háztartásban lehet, hogy már ezt...
Ugye ez 1900, ha jól emlékszem,
32-ben jelent meg az első kiadás.
Én akkor pont az a kiadás, amit én láttam, úgy látszik az egy későbbi kiadás.
Számtalan kiadást élt meg.
Na de ugye ez a 30-as évek, és hát éppen csak megelőzte a háborús időszakot, a második világháborút. A háborús karácsonyokon mi lehetett például ez a karácsonyi menü? Azért is kérdezem, mert ugye írt egy könyvet a hadi háztartásról, Semmiből finomat címmel jelent meg ez a kötet. Hogyan lehetett semmiből finomat főzni, vagy akár egy ünnepi menüt készíteni?
A háborús években 1944-ig tulajdonképpen majdnem mindent lehetett kapni. Azért jó, igen,
hát, ha nehezen,
voltak
azért megszorítások,
meg volt már élelmiszerjegy, meg mit tudom én, de azért az asszonyok készültek a karácsonyra, és összegyűjtögették, és félretették, és készültek rá. Azért lehetett szerezni divót, meg mákot, ami a sütemények, ez elengedhetetlen volt, és lehetett kapni halat, mert az például nem volt egy ilyen hiány kaja. Nagyon jó minőségű húsok, azok már nehezettek nehezebben voltak beszerezhetők, de ettől még azért ezt meg lehetett oldani. Az ostrom karácsonya az meg tényleg csak a pőre túlélésről szólt, és semmi másról. Hogy akkor mit tudtak enni, ami volt? Akkor egyszerűen azt ették, ami volt. Nem volt kérdés, hogy most inkább legyen-e borleves, vagy inkább legyen-e halászlé, mert ez nem volt kérdés. Tehát, hogyha volt lencse, akkor főztek egy lencselevest, és nem szilveszterkor, hanem karácsonykor igen. megették.
Most eszembe jut egyébként a Szakácskönyv a túlélésért című visszaemlékezés, amelyből a Gólem Színházban igen. egy egészen kiváló színházi előadás igen. is született. Ott ugye a koncentrációs táborban az asszonyok fejben főznek.
Úgy van.
Tehát recepteket mondanak el, vagy mondanak fel egymásnak, így próbálják felvenni a harcot az éhezéssel, és így próbálnak egész egyszerűen túlélni. Tehát egy receptnek még ilyesfajta ereje is lehet.
Hát egy receptnek időben. Óriási ereje van. Egy recept az egy, először is egy kultúrtörténeti momentum, vagy egy ilyen kultúrtörténeti elem mindenféleképpen. Ugye nagyon édes, ahogy a nagyanyák és dédanyák milyen gondosan feljegyezték a forrását is a receptnek. Úgyhogy ez a diótorta micitől, vagy a nem tudom én, a parajszuflé bimbitől mindig oda kellett írni, hogy kitől származik a recept, és családon belül is, még amikor csinálták, akkor is fölemlegették az illetőt, aki lehet, hogy már akkor rég nem élt, és ez az
igen, ez a nálunk is vannak régi szakácskönyvek, ahol nagymamám kézzel írott, ceruzával persze. írott receptjei, talán éppen a személyek megjelölésével is ott vannak betűzve.
Így, ez az asszonyok lapra. Között egy ilyen kölcsönös megbecsülésnek és tiszteletadásnak és a forrás hűségnek egy nagyon-nagyon szép gesztusa volt, hogy ezt ők így mindig fölírták, és olyan nagynénik és ők nagynénik túlélését biztosítják a mai napig is 120-130 éves családi receptjeim, akinek biztos, hogy már a nevét különben nem is tudom, hogy egyáltalán kiejteném-e, és hogyha nem írtam volna gyerekkoromba föl a fényképe hátuljára, hogy ő az, akkor az arcát se tudnám már, hogy néz ki, de én tudom, és akkor így mindig megörülök, amikor föllapozom a szakácskönyvet, és ott átszaladok egy nem tudom micsoda nyúleleje fafitól című recepten, aki az én egyik dédanyámnak a testvére volt. Tehát a receptek átadás vétele az a családon belül, meg a baráti körön belül is egy ilyen összetartozást, egy ugyanoda tartozást jelentett, és ezeknek az elkészítése valami ilyen kedves kis rítussal föl is idézi azt az illetőt, akitől azt a receptet kaptuk. És ezért én nagyon ragaszkodom ezekhez az én régi kézzel írott szakácskönyveimhez, a múzeumban is gyűjtjük őket nagy respektussal és szeretettel gondolva valamikori följegyzőkre. Hát a mai világban, amikor a fiatal anyáknak egy jelentős része az internetről főz, és ilyen
gasztroblogok
és főzőműsorok alapján főz, ők nem biztos, hogy gondolnak erre, pedig jó lenne gondolni arra, hogy az ember a valakitől kapott recept mellett, a recept önmagában véve vetett recept mellett valahogy becsülje meg valami módon az emlékezettel azt, akitől azt a receptet ő kapta.
Az elmúlt órában karácsonyi szokásokról, karácsonyi ízekről, illatokról beszélgettünk Sali Noémi múzeológussal itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.